inkább az aszályos és a szárazodó klimatikus adottságokra kell felkészülni, nem pedig arra, hogy víztöblet van alapvetően. Arra kell koncentrálnunk, hogy minimalizáljuk a talajbolygatást. Ez az érdekes dolog, hogy például a pohánkától elkezdve nagyon sok olyan növényünk van, amely a magyar gasztronómiában, magyar népmeségben, történelemben ugye benne van, kásákat fogyasztottunk, stb. Stb. Egyébként nagyon egészséges is.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Kovács Gergő Péter, a Gödöllői Egyetem, Agrártudomány Egyetem Növénytermesztési Tudományok Intézetének igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt is, és köszönöm szépen a meghívást elnök úrnak, hogy itt lehetek.
A mai témánk klímaváltozás, mezőgazdaság, agrárium és alkalmazkodás. Ugye egy interjújában azt mondta, a klímaváltozást tekintsük adottságnak. Ez nem egy visszafordítható folyamat. Megállítani nem tudjuk. Egészen biztos, hogy elérjük a 2 fokos hőmérséklet emelkedést. Nem ez a kérdés. Szerintem itt a Kárpát-medencében ezen már túl is vagyunk. Bólogat, majd elmondja, hogy hol tartunk most. Az a kérdés, hogy a 3 és 5 fok között valahol itt a Kárpát-medencében megáll-e majd? Mert megállítani nem tudjuk, megáll-e majd? Ezt nyilván globális folyamatok függvénye ez. Tehát először induljunk ki egy általános képből, hogy hogyan látja ezt, tehát mi az a helyzet, amihez alkalmazkodnunk kell már most és a következő évtizedekben, tehát előre kell gondolkodnunk, hiszen látjuk, hogy milyen folyamatok zajlanak, és aztán utána vegyük végig az alkalmazkodásnak a különböző aspektusait, majd itt néhány dolgot mondani, csak először nézzük egy ilyen globális helyzetet. Hogyan értékeli, hogyan látja?
Nagyon egyszerű egyébként, amikor a klímaváltozásról beszélünk, azért tudni kell, hogy amikor ugye nem jóslásokról beszélünk, most már azért ezt látni kell. Már meglévő meteorológiai adatokból, amelyek már a múltban fixen le vannak mérve, azért az látható, hogy például itt a Kárpát-medencében, de nem csak a Kárpát-medencében, hanem egyébként az egész földbolygón, azért ez a 1,5 Celsius fok alapvetően megvan. És ugye vannak olyan évek, amelyeknél természetesen ezt a 2 Celsius fokot is azért sokszor elérjük, például a Kárpát-medencében, erről is azért már láttuk, tapasztaltuk 2022-es évnél is sorolhatnám még, hogy alapvetően, amikor ezek a nagyon aszályos éveink vannak, akkor az nem csak az aszály hossza, hanem a magas hőmérséket is egyébként ugye ezzel párosulva ott van, és ugye csapadékunk sincs alapvetően. Úgyhogy 3 vagy 4 olyan meteorológiai tényező van, amelyből látjuk alapvetően, hogy a klímaváltozás itt van. Egyébként már az 1990-es évektől azért már lehetett látni, a 2000-es évek óta pedig nagyon felgyorsult egyébként ennek az üteme, és ezt mért adatokból látjuk egyébként. És ugye ebben alapvetően azért már látszik, hogy van egy elfogadott megértés. Azon lehet vitatkozni egyébként, hogy ez ember okozta, vagy természetes okozta, én ezt mindig elmondom a hallgatóimnak is egyébként, akik az iskolapad vagy egyetem padjai között ülnek, és a gazdálkodóknak is, hogy alapvetően ezen teljesen feleslegesen vitatkozunk, mert a termesztett növényeinket és a természetes vegetációt alapvetően ez nem érdekli, hogy mi ezen vitatkozunk-e vagy nem, a klímaváltozás adott. Egyébként mindig is voltak periódusok, és mindig is volt klímaváltozás, csak a probléma abból adódik, hogy alapvetően a termesztésünk, alapvetően és az épített civilizációnk milyen hőmérséket tartománynál tud működni, és ugye ezzel hogy vagyunk felkészülve. És hogy rátérve a kérdések második felére, hogy ez a 3,5-4 Celsius fok, nem tudom, ugye azért ezt nem úgy kell elképzelni, ez holnap vagy holnap után következik be. Azért erre a szenáriuk, hogy 2050 vagy után 2100-ig alapvetően úgy vannak megkomponálva ezek a különböző klíma szenáriók, hogy addig milyen kifutások lehetnek. Én azt szoktam mondani, hogy mi ne is ezzel foglalkozunk, hanem mi erre a 2 Celsius fokra, vagy akár a magasabb hőmérséket tartományokra kezdünk el adaptálódni.
Igen. Ez lesz a kulcsa egyébként, adaptáció, azaz alkalmazkodás. Egy dolgot hadd mondjak, vagy hadd egészítsem ki, mert a hallgatók lehet, hogy azért ezt nem tudják, hogy ha most azonnal beszüntetnénk az összes fosszilis energiahordozónak a használatát, tehát nullára csökkentenénk egyébként a széndioxid kibocsátást, ami nyilván nem reális, de ha ez megtörténne, akkor is egy széndioxid molekula hosszú-hosszú évekig még a légkörben van, és az üvegházhatás ennek következtében még évtizedekig érzékelhető lesz. Tehát amit most kibocsátunk, annak a hatását még 20-25 év múlva is érezni fogjuk. Tehát nincs olyan, hogy lecsavarjuk, és azonnal kedvező változások történnek meg. Ez az egyik. A másik, hogy valóban klímaváltozás mindig volt, nem egyenletes a klímája, volt, amikor majdnem az egész bolygót ég borította, és volt, ahol volt, amikor az észak és a déli sarkon sem volt semmiféle jégtakaró. Tudjuk ezt. Ez bőven az ember előtt volt, hogy mind a kettő. Az ember megjelenés előtt. Az üteme az, amire a tudósok azt mondják, hogy az üteme az, ami szokatlan, az üteme az, amire nem találunk példát a föld történeti korokban sem, sokkal hosszabb időszak alatt zajlottak le ezek a klimatikus folyamatok. No, és akkor nézzük az alkalmazkodást. Most nem emlékszem, hogy tanulmányban vagy egy interjúban a következőket mondta, 5 pontba foglalta össze az alkalmazkodásnak a szükséges elemeit. Ezeket csak így vázatszerűen mondom, és akkor azt kérem, hogy mindegyikhez fűzzön kommentárt. Vízmegtartás, kíméletes talajművelés, stressztűrő fajtáknak a használata, vagy váltás a stresszűrő fajtákra, precíziós gazdálkodás és agrárerdészet. Menjünk egyesével szerintem.
Jó.
Nehogy valami kimaradjon. Vízmegtartás.
Jó, a vízmegtartás. Ugye, azt azért látni kell, hogy ez az öt elem egyébként lehet több is. Hiszen attól függ, hogy ki volt a közönség, és ugye kiknek tartottam előadást, picit-picit azért ezen lehet változtatni, alapvetően ezt lehet bővíteni is. De hogy lássuk, hogy az első vízmegtartás is azért a pontok között természetesen van összefüggés. Na, a vízmegtartásnál, hogyha elindulunk, akkor azért látni kell, hogy Magyarországon meg kell tartani a vizet. Ugye most már azért látszik, hogy ebben egyetértés van. Az, hogy vannak belvizes területeink, hát alapvetően ugye nem nagyon van már belvíz, azért látjuk inkább az aszályos és a szárazodó klimatikus adottságokra kell felkészülni, nem pedig arra, hogy víztöblet van alapvetően. Úgyhogy az egyik legfontosabb dolog, hogy a talajainkba, beszéltek szántóterületekről, de beszélhetek egyébként a természetes területeken is, de alapvetően ugye a szántóra szoktunk koncentrálni, hiszen Magyarországnak a fele, most már picit azért kevesebb, ugye szántóművelés alatt áll, 4,1 millió hektár. Hogyha ezen a területen mi megtartjuk egyébként magában a talajban a vizet, azért ez egy óriási fegyvertény. És nem pedig hagyjuk, hogy ugye a túlműveléssel alapvetően azzal, hogy elvezetjük a tábláinkra a vizet, kikerül az országból. Ugye erre egyébként ugye számos technológiai elem van, és ugye nem csak technológiai elemekre kell sokszor gondolni, hanem alapvetően tájgazdálkodási különböző metodikákra is. Ugye van például Magyarországon most már ugye a vizet a tájra program. Ugye ez egy ilyen elem. Csak azt azért látni kell, hogy egy-egy elemnek a megváltoztatásával, vagy kiaknázásával azért még nem fogunk tudni tenni csodákat. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy megkérdezik mindig tőlünk a gazdálkodók, tőlem is, hogy jó, de akkor mondjak egy biztos, egy tuti dolgot, amivel rögtön minden megoldódik. Alapvetően ilyen nincs. Azért látni kell, hogy biológiai rendszerekről beszélünk. A biológiai rendszerekben, hogy hatás legyen, és hogy ez nekünk utána termesztésnél, hogy forintosítatóan ugye fenntartható legyen a gazdálkodás, azért nagyon-nagyon sok elemet kell megtartanunk és betartanunk. Ugye a vízgazdálkodás az egy óriási tudományterület, és nagyon-nagyon sokan foglalkoznak vele. Úgyhogy ez az egyik nagyon fontos, hogy minél több vizet őrizünk meg a talajban, mert amit megőrizünk, az nekünk plusz lesz.
Igen, tehát ugye ez jelenti, említette, hogy most ugyan már kevesebb a belvíz, de azért időnként van, tehát megtartani a belvizet, nem elvezetni, hanem adott esetben a korábban szántóként használt földeken ott tartani, és azt mondani, hogy abban az évben most éppen nem szántanak, vagy az állam államosítja azt a területet, és akkor azt mondja, hogy kártalanítom a gazdákat, de abból újra rét, legelő, mocsár, vagy valami ilyesmi, ez, tehát vizenyős terület lesz. A másik pedig, mert ez valószínűleg nem lesz elég, a másik pedig, hogy a nagy árvizes időszakokban, vagy a nagyobb mennyiségű csapadék esetén megfogni a vizet, ehhez kellenek a csatornák, ez elindult, csatornáknak új csatornákat kezdett el építeni a vízügy, a régi csatornáknak a karbantartása, a kotrása, ezeknek az összekötése, műtárgyaknak a megépítése, ez mind-mind hozzátartozik, tehát nem ez se két tapos feladat lesz, és nem két fillérbe fog kerülni, ez nyilvánvaló. No, vízmegtartás. Nézzük a kíméletes talajművelést.
Na igen, összetartozik ugye a víz megtartása, ahogy említettem, de ugye a talajnak a szerkezete és szerves anyag megóvása az szerintem a legeslegelső feladat, amit el kell végeznünk. A talaj egyébként egy biológiai mátrixról beszélünk, az egy élő anyag. Ezt sokan nem tudják, és sokáig nem is foglalkoztunk vele. Alapvetően sajnos a legtöbb tankönyvben is inkább a talajfizika, a talajkémia, amikor a művelést elvégezzük, akkor inkább erre koncentráljuk. De azért látjuk, hogy a talajbiológia az ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint ugye az első két rész. Milyen lehetőségeink vannak? Ugye itt az az érdekes dolog, hogy már az 1960-as években is tanítottuk már Magyarországon a talajkímélő művelési rendszereket, már voltak kísérletek rá természetesen. Ugye én a gödöllői példákat tudom természetesen elmondani, hiszen ugye Sipos Sándortól elkezdve Birkás Mártáig, és sorolhatnám azokat a nagy talajműveléssel foglalkozó professzorainkat, akik ugye már az elején leírták, hogy milyen irányba kell menni. Nagyon egyszerű egyébként a dolog, arra kell koncentrálnunk, hogy minimalizáljuk a talajbolygatást. Ez az egyik legfontosabb, hiszen akárhányszor hozzányúljunk a talajhoz, minden esetben természetesen lesz vízveszteség a talajból, és lesz természetesen szén-dioxid kibocsátás is alapvetően, és ez alapvetően ez a szerves anyag rész. Vagyis, hogy vissza tudjuk fordítani ezt a folyamatot, nekünk arra kell törekedni, hogy a műveléseinknek a számát azt csökkentenünk kell alapvetően. Nem kell túlművelnünk a talajainkat. És ugye van a magyar lélekben egy olyan dolog, meg az emberi szemnek is azt tetszetős, el szoktam mondani, hogy amikor magágyat készítünk, mondjuk pont most van az ideje. Sokan már túl vannak rajta, hogy túlműveljük például. Nagyon apró morzsás legyen. Ez nem igaz már alapvetően. Régi tankönyvekben benne van, de a vetéstechnikának a segítségével alapvetően nem kell már ez a nagyon apró morzsás magány, a vetőgépek bele tudják tenni, megvan rendesen utána a mag és a talaj közötti kapcsolat, úgyhogy innentől kezdve ez már nem egy olyan szentírás, amit alapvetően követnünk kell. Úgyhogy lépni egyébként ebben nagyon gyorsan tudunk.
Bocsánat, igen.
Az eszközök már rendelkezésre állnak. Nagyon-nagyon régen eszközbe rendelkezésre állnak.
Ugye sok-sok hónappal ezelőtt Dobos Endre ült igen. abban a székben, amiben ön, és nyilván ismerik egymást.
Persze.
És őtőre tudom, amit tudok, meg azért olvastam még hozzá egymást. Ugye, hogy a talaj szemcsés szerkezetű maradjon, ne tömörítsük, ne legyen eketalp. Amit említett, hogy a vizet jobban tudjuk tárolni, de még egy elem van, hogy a szenet is jobban tudjuk tárolni a talajba, hogyha kevésbé bolygatjuk a talajt, és ami nagyon fontos, a talaj élettan, tehát hogy mennyi egy maréknyi talajba, hogyha azt megnézzük, mikroszkóp alá tesszük, hogy abban, és nem feltétlenül csak a földi girisztára gondolok, bár annak sem jelentéktelen a szerepe a talaj minőségének megőrzésében, hanem a mikroorganizmusokra, amiktől tényleg élettel teli a talaj, hogyha ezt túlvegyszerezzük, túltapossuk, akkor ezt az életet megszüntetjük, és nyilván ez a hosszú távú művelést akadályozni, vagy eredményes gazdálkodást akadályozni fogja. Kíméletes talajművelés. Harmadik, stressztűrő fajták. Tehát fajtát kell választ, és aztán majd külön ki szeretnék térni a Magyarországon hagyományosan termesztett három nagy fajtáról, hogy hogyan látja ezeknek a jövőjét. Nézzük a stressztűrőket.
Jó, ugye ezen belül nem csak ugye fajtákra, hanem fajokra is gondolunk egyébként, és ide rá lehet csatlakozni a vetésforgóra például. Az agrotechnikán belül azért látni kell, hogy Magyarországon azért pár fő növény van, amelyet inkább termesztünk, és ezek belül is azért sokan ugye a megszokottat szokták használni, amit ajánlanak neki, és sorolhatnám még, azért itt azért változtatnunk kell majd ezen, hogy milyen irányba tudjunk elmenni. És a stressztűrésnél azt azért látni kell majd, hogy ezek a hibridek, fajták, klónok, nem csak ugye nagy gazdasági növényekre kell gondolni, hanem egyéb növényekre is egyébként, ami lehet kertészetben, szülészetben, erdő, sorolhatnám még, azért azt látni kell, hogy a klimatikus adottságaink alapvetően abba az irányba mennek, és ugye pont erről beszéltünk, hogy ez a 2 Celsius fokot el fogjuk élni, hogy szárazodik a klímánk. Innentől kezdve nekünk olyan típusokat kell választanunk, amelyek ezt a szárazodó klímát alapvetően el tudják viselni, de ennek ugye van egy olyan hozadéka, és azt azért be kell látnunk, ezer egyetemben, hogy akkora produktumokat, tonna per hektárokat, ugye a gazdálkodók ugye mindig ebben ugye élnek, nem fogunk tudni elérni. Azt azért látni kell, hogy valamelyest itt terméscsökkenés lesz. De én mindig megkérdezem, mi a jobb. Egy hosszú távon fogjuk nézni egy stabil termés átlagokkal, vagy óriási fluktuáció az évek között, mert az évjárat hatásban, hogy ezt tapasztaljuk most, nagyon-nagyon rángatja a termés átlagainkat. Én azt mondom mindig, egy stabilabb, de alacsonyabb termésszintet kéne egyébként konstanson tartanunk, ami egyébként valószínűsítettően jövedelmezőségben is jobb, és ugye az iparnak egyébként is biztosabb, hiszen konstansan van akkor alapanyag. Nem az van, hogy egyszer nincs, egyszer van. A világpiaci árat alapvetően nem mindig táljuk, de az, hogy a termésnek a mennyisége mennyi legyen hazánkban, azt a gazdálkodókkal, igen, azt tudják diktálni, hogy egy konstansan azért ez adott legyen.
Világos, ez a kiszámíthatóság, ez nyilván jó a gazdának, és jó a feldolgozóiparnak is, tehát ez nem kérdés. Majd erre visszatérünk egyébként a három nagy szántóföldi kultúra vonatkozásában, de akkor menjünk végig ezen az öt ponton előtte. Precíziós gazdálkodás, ami nyilván összefügg a kíméletes talajműveléssel. Erre utalt egy mondattal, de akkor szerintem még néhányal azért ezt egészítse ki.
Igen, a precíziós gazdálkodásnál úgy van, hogy azért volt ennek egy ilyen picit ilyen túllihegés, én úgy tudnám mondani, a precíziós gazdálkodás mindent meg fog oldani. Az alapvetően nem fog mindent megoldani, én azt szoktam mondani, az a habatortán. Alapvetően, hogyha az alapok nem erősek, akkor sajnos a precíziós gazdálkodás nem tud segíteni. De miben tud segíteni? Miből tudunk dönteni? Ami nem érhető, abból egyébként nehezen tudunk dönteni, de a precíziós gazdálkodás segítségével számos adatot tudunk ugye összegyűjteni. Innentől kezdve az adatok segítségével már rengeteg döntéstámogató rendszer van, mi is fejlesztünk az egyetemen nem egyet, nem kettőt, pontosan annak az érdekében, hogy utána a gazdálkodó jobb döntést tudjon hozni rövidebb időintervallum alatt. Ugye ezt azért látni kell, és annak a döntésének esetlegesen milyen következményei lehetnek. Mennyiségi, minőségi paraméterek sorolhatnám még, hogyha a precíziós gazdálkodás ugye ebben segített. Agrotechnikára még jobban lefordítva pedig tőszámszabályozás például. A rendszerek adottak, megvannak. Különböző hozamtérképek, azok is vannak. Talajtérképek, azok is megvannak már. NDVI-tól elkezdve sorolhatnám azokat az indexeket, amelyekkel egyébként már nagyon jó becsléseket is tudunk csinálni, erőjelzéseket is tudunk csinálni, hogy alapvetően mennyi a várható termésszint. Vagy például kell növényvédelmi beavatkozás, vagy nem kell növényvédelmi beavatkozás. Vagy például az öntözés, és akkor picit visszakanyarodok az elejére, precíziós öntözés, mekkorák azok a vízadagok, amelyeket nekem adagolni kell a növénynek például. És ugye a vízmegtartásnál ugye azt is látni kell, hogy ugye az öntözés természetesen az is egy agrotechnikai rész, ami segíthet a gazdálkodás stabilizálásában. Csak ugye meg kell találni majd azokat a növénykultúrákat, meg azokat az ágazatokat, itt gondolok például a vetőmagra, a kertészetre, amelyeket alapvetően minden egyes esetben ugye öntözni kell. Azért ez teljesen látszik, hogy az jó, az jövedelmező, az működik egyébként. Viszont hogy a vízadagoknak az adagolása, azt precíziós eszközökkel most már tudjuk egyébként szabályozni, és nem mindegy, hogy 30-40%-ot tudunk így a vízadagokban csökkenteni, mert az a 30-40% lehet, hogy a következő gazdának kell majd.
Igen, és azért tegyük hozzá, hogy az ne remélje senki sem, mert ebben nagy szakmai konszenzus van, hogy mind a 4 millió hektár szántóföldet, ön is csóválja a fejét, mind a 4 millió hektár szántóföldet öntözni tudjuk, nagyon jó eredmény lenne, hogyha 10%-áig eljutnák, az már nagyon jó eredmény, inkább az 5% tűnik reálisnak, tehát ezért is van jelentősége a kíméletes talajművelésnek, a stresszülő fajtákra való váltásnak, mert lesznek olyan területek, ahol érvényesülnek a szárazodási tendenciák, és a legnagyobb jó szándék ellenére minden erőfeszítésre nem tudjuk megoldani az öntözést különböző okokból. Na nézzük az ötödik pontot, agrár, erdészet. Ezt nem nagyon szokták mondani, nekem is új volt. Sejtem, hogy mit jelent ez, de szerintem a hallgatók, nézők is kíváncsiak rá.
Ugye az agrárerdészetnél arra kell gondolni, hogy alapvetően ez nem egy olyan újdonság egyébként Magyarországon, csak elfelejtettük. Hiszen mindig is voltak agrárerdészeti rendszerek alkalmazása például Magyarországon, csak sajnálatos módon, hogy a táblák mérete nőtt, és inkább a nagyüzemi felé toltuk el a tábla méreteket, amelynek természetesen megvan az előnye és megvan a hátránya. Itt például az agrárerdészetnél ugye a fasorok ugye eltűntek. Itt arra kell gondolni, hogy az erdészeti részeket, vagy a fák jobban jelenjenek meg a szántóterületek környékén között, sokkal mozaikusabb legyen a táj. Itt erre kell gondolni.
Ez pont ellentétes tendencia, mint ami az elmúlt 30 évben
történt. Igen, sajnos igen, azért be kell látni. Ha a gazdasági szempontokat nézzük, hogy a táblaméretek azért nőttek sokban, meg kifizethetőbb azoknak a megművelése. De azért látszik, hogy tartanunk kéne egy táblanagyságot, aminél nagyobbra, és a másik probléma az, hogy ugye voltak mezővédő erdősávok, sokkal több volt. A mezővédő erdősávok azok védik egyébként a mellette, utána lévő, körülötte lévő táblákat, pont attól a magas hőmérséklettől egyébként, amit most tapasztalunk, hiszen gondoljunk bele, hogy már egy enyhe szelhőnél is egy magasabb hőmérsékletnek milyen szárító hatása van. Nem hiába ég fel a kukorica folyamatosan, mert ugye ezek a természetes védőmechanizmusok alapvetően sajnos hiányoznak most a tábláinkon. És ugye az agrárerdészetnek rengeteg verziója van. Olyan is van például, ahol állatokkal való legeltetés van, és akkor ugye már a regeneratív mezőgazdaságról is lehet beszélni egy picit. Van olyan, ahol ugye energia növény alapvetően ez a fászáró, és akkor az van integrálva a rendszerbe, vannak mezővédő erdősávok, vannak például olyan agrárerdészeti rendszerek, amelyek kifejezetten ugye a folyók mentén tavaknak a ligeti területén pont az átérére egészen vannak, hogyha a mellette lévő tábráról például nitrogén, foszfor, kálium elmosódna, akkor ezt az erdészeti terület fogja felvenni, amelyből lesz produktum, abból plusz bevétel lesz. Itt arra kell gondolni, hogy ez egy stabilitást tud adni egyébként a mezőgazdasági területeinknek, és itt nem csak a környezeti dolgokra kell gondolni, az ökoszisztéma szolgáltatásra, hanem ebből bevétel is lehet természetesen a gazdálkodóknak. Ezt stabilizálni tudja egyébként a szántóterületeinknek a klímáját is valamelyest, mert ugye erdőterületeink azért növekednek, ugye ez egy jó hír. Ezek folyamatosan növekedtek. De azok koncentráltan. Viszont a szántóterületeink környékéről ez a mozaikosság viszont eltűnt. És akkor ide kéne beépíteni ezeket az agrárerdészeti rendszereket.
Ugye ez azt is jelenti, hogy az erózió ellen, tehát ez jelenti a szél által kiváltott erózió, tehát ha nyilván ott van egy erdősáv, akkor nehezebben viszi el a földet, a termőföldnek a tetejét a szél, amikor már porszáraz, mondjuk a nyár végén. Az előbb említette, hogy ez a víz által okozott erózió, és ugye a biodiverzitás, tehát hogyha ott cserjék vannak, fák vannak, akkor például a beporzó rovaroknak a száma is nyilván nagyobb lesz, mint hogyha egybe szántjuk a táblákat. Ez valóban nem csak, hogy komoly szemléletváltást igényel, hanem nem kevés beruházást is, hiszen ott azt a táblát akkor ketté kell választani, oda fákat kell ültetni, másként kell művelni, egy kicsit. Tehát azért lesz itt akkor tennivaló bőségesen. Ugye említettem az előbb, hogy a hagyományos szántóföldi kultúrákra rákérdeznek, hogy hogyan látja ezeknek a jövőjét. Ugye összefügg a stresszülő fajtáknak a kérdésével. Kukorica, búza, napraforgó. És nem mindegy persze, hogy mondjuk búzából őszi vagy tavaszi búza, a kukorica napraforgó esetében ugye ez csak tavaszi vetés lehet. De akkor egy, mást vessünk, vagy mást vessenek a gazdák, más növényt, mondjuk cirokot, ugye ez a cirok most az egyik ilyen varázsszó, vagy stressztűrőbb kukoricát, aminek viszont alacsonyabb lesz a terméshozama, amit mondott, és honnan szerezzünk tapasztalatot, tehát itt vannak azok az országok, amelyek tőlünk délebre vannak, mondjuk Olaszország, vagy Görögország, Bulgária, megnézni, hogy ott olyan klimatikus körülmények között, ami majd Magyarországon nem sokára lesz, ilyen növényeket lehetett az elmúlt években nyereségesen termeszteni. Hogyan látja ezt, ezeknek a növényeknek a sorsát? Kukorica, búza, napraforgó.
Látni kell, hogy alapvetően ezek a növények, ugye vannak híradások, ahol az van leírva, hogy el fog tűnni a kukorica sasonak. Alapvetően ez nem így fog végbe menni, nem fog eltűnni a kukorica. Amit viszont ugye látunk, és ugye ez pontosan látszik a statisztika adatokból, hogy például most is inkább egy kalászos túlsúly van az ország szántó területén, inkább őszi búzát, vagy valamilyen őszi kalászost fognak vetni a gazdálkodók, mert akkor jobban van csapadék, de ha megnézzük a mostani növényállományokat, akkor lehet látni, hogy azoknak a kondíciója azért valamelyest jobb. Plusz ugye azért volt téli csapadék, ez is segített azért rajtuk. Úgyhogy a kalászos őszi búza nem fog eltűnni a termőterületekről, inkább abban kell gondolkodnunk majd alapvetően, hogy én amit látok, hogy inkább a termések maximalizálása, ugye az nem tudunk olyan magas hozamok irányába elmenni, majd inkább egy stabilabb tonna per hektárok hozamok irányába kell elmenni. Ez főleg az alföldi régióba gondoljunk bele. Megyéket is tudok mondani, természetesen ugye Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar egy bizonyos része. Ugye ez a terület egyébként tipikusan is mindig is kalászos területek voltak, csak bele kell gondolni, hogy az a meglévő hagyományos termesztési módszereket picit át kell gondolni, de alapvetően nem fog eltűnni. Na, a kukorica picit érdekesebb, hogyha rátérek. Egyébként ez a növény ez váltásra volt, 1 millió hektár kukorica, 1 millió hektár őszi búza kb. Így váltották egymást. A kukoricánál viszont azt lehet tapasztalni, hogy azért csökken a termőterülete, 770 000 hektár, valahogy ilyen számokat olvastam legutóbb, az 1 millióhoz képest, azért az egy 300 000 hektár különbség, ha belegondolunk, azért az nem cseki egy jelentős dolog, de a kukorica se fog alapvetően eltűnni, a termés átlagok csökkenni fognak, vagyis a maximumokat, amiket hajszoljuk, azt nem tudjuk alapvetően egy bizonyos időpont után elérni, viszont amit tudunk tenni, az lesz, hogy rövidebb tenyészidőek lesznek azok a kukorica hibridek, amelyeket termeszteni fogunk. Ez természetesen rövidebb tenyészidő pont azzal jár, hogy a maximális tonna per hektár ugye az kevesebb lesz. Nem tudunk 16 tonnát csinálni, meg 14 tonnát csinálni, vagy 12-t, hanem mondjuk egy 7-8 tonna például, maximum 10, ki tudja, milyen öntözési körülmények vannak egy-egy gazdálkoránál. Úgyhogy erre kell inkább felkészülni, hogy nem fog eltűnni alapvetően a kukorica, hanem átgondolta lesz valószínűsítetően a termesztése. Hiszen ha nem éri meg, a gazda se fogja termeszteni. Látni kell, csak ugye ezt érzékelni kell, hogy amit eddig csináltunk, az nem fog működni. Az, hogy nem vizsgáljuk meg, hogy melyik táblán, táblaszinten kéne egyébként eldönteni, hogy melyik táblán melyik növényt fogom termeszteni. Ezt eddig nem csinálták, ebbe az irányba is el kell menni. Viszont ami a nyertes növényünk, az a napraforgó. Napraforgónak a termőterülete viszont folyamatosan ugye növekedett, 770 000, azt hiszem ez volt a legutóbbi szám, 1000 hektár, jelentős, ugye majdnem ugyanannyi, mint amennyi a kukorica alapvetően. Növényvédelem már jól megoldott egyébként, jól lehet értékesíteni alapvetően. Még ezt a szárazodó klímát is egyébként még-még ugye elviseli, szép eredményeket tudnak egyébként a hazai gazdálkodók elérni, úgyhogy alapvetően a napraforgó, viszont ugye mondhatjuk egy sikeres növény a gazdálkodásban, de ha nincs csapadék, azt azért látni kell, akkor egyik...
Napraforgó is kiég.
Persze, ez egyértelmű, és akkor a sokat említett cirok, mint csodanövény. Látni kell, hogy a cirok jobban viseli a magasabb hőmérsékletet és az aszályos periódusokat, mint a kukorica. De, hogyha 200 mm csapadék esik, akkor ő se fog tudni mit csinálni. Ezt azért látni kell, hogy a ciroknak a létjogosultságát úgy kell elképzelnünk, hogy be fog kerülni inkább jobban a vetésforgóba, mint ötödik növény vagy hatodik növény, és a gazdálkodók elkezdik ennek a növénynek is a termesztését, de nem fog 1 millió hektár, szóval nem váltja le például a kukoricát, ugye ezt ne így képzeljük el, hanem meg lesz neki is egy megnövelt termőterülete, 300 000 hektár, még nem látjuk egyébként, 400 000 hektár, vagy akár több is természetesen, itt a szemeszcélokra gondolok, mert ugye ebből van több változat, van sillótól elkezdve sorolhatnám, még sepücélok ugye például, sokáig termesztett növényünk volt, úgyhogy ez a növény is alapvetően helye lesz inkább úgymond a vetésforgóba. Ez miért fontos? Ugye,
több lábban áll a gazda, ennek következtében az időjárási változásokat és ezeket a nagy kilengéseket jobban ki tudja egyensúlyozni, mert az egyik növény már éppen betakarításra vár, amikor jön egy nagyobb aszályos időszak, és az mondjuk a kukoricát tönkrevágja, de a másik meg még be tud érni.
És milyen növények lehetnek még? Köles például, amaránt sorolhatnám még. Vannak olyan növények, amelyeket tűrünk délebre, ugye termesztenek egyébként sikeresen, és mi is fogyasztjuk, ha bár nem nagyon, pedig ugye a köleskása azért
Legalábbis a mesékben elég így gyakran, van, mesékben, így van. A népmesékben elég gyakran előfordul.
Ugye ez az érdekes dolog, hogy például a pohánkától elkezdve nagyon sok olyan növényünk van, amely a magyar gasztronómiában, magyar népmesékben, történelemben, ugye benne van, kásákat fogyasztottunk, stb. Stb. Egyébként nagyon egészséges is. Valahogy mégis ugye kikopott, és ha viszont venni akarunk, akkor olyan amarántot, ha bár ugye az nem volt, hanem ugye pohánkát, köresse, koncentrát például, ami nem Magyarországon van termesztve, hanem tőlünk délebre, és ott veszük meg, pedig mi ugyanúgy meg tudnánk termeszteni ezeket a növényeket. Sokan el szokták mondani, jó, jó, igaz, igaz, de kell rá feldolgozó kapacitás, kell rá ipari útvonal. Úgyhogy ez az a dolog, amit egyébként még ki kell dolgozni, hogy a gazdálkodók viszont, hogyha előállítanak valamit, akkor meglegyenek a biztos felvevő piacok számukra, ugye ez kritikus. És akkor picit visszatérve még, hogy a három növény, ez biztos, hogy a vetésforgóban ugye megmarad, de új növények is meg fognak jelenni mellé, ami egyébként nagyon jó növényvédelmi szempontból, mert azért egy dolgot azért látni kell, az, hogy kalászos kukorica folyamatosan nem hiába nem tűnik el a toxin a területünkről. Ugye a talajban ott van. Sajnos ezek a növények egymás fertőzik.
Tehát monokultúrás, és annak minden
következménye. Hát igen, és a monokultúrát úgy, hogy mert ilyen, nem arra kell gondolni, hogy egy tipikus monokultúra, mert azt azért Magyarországon már nem csináljuk. Hanem inkább úgy, hogy annyira leegyszerűsített a vetésszerkezetünk, hogy igen, a monokultúrához a meglévő hátrányok, ugye főleg a növényvédelemről beszélünk, azok előjönnek, de a napraforgóval ugye meg lehet szakítani, őszikáposzt recepcióval meg lehet szakítani ezeket a problémákat, és akkor meg lehetne még egyébként szöttrágyú növényekkel, takaró növényekkel, ugye a mulcsművelést nem említettem, de hogy az agrotechnika az is része és hozzátartozik, hogy alapvetően amikor a takaró növényeknek a beintegrálása jobban a vetésszerkezetbe, ugye elkezdték az országba, de itt azért van lemaradásunk pont amiatt, mert ami működik nyugaton, nagyobb csapadékmennyiség mellett, hűvösebb klíma mellett, az látszik, hogy nálunk nem működik, szóval nekünk is olyan új utakat kell találni, hogy plusz növényeket be tudjunk tenni, nem lesz róla termés, viszont biomasszát fogadni, stabilabb környezet lesz, mélegelő lehet, sorolhatnám még.
Eróziót megakadályozza, és így tovább. Ugye el is jutottunk, tulajdonképpen megválaszolott azt a kérdést, amit itt a végére tartogattam, vagy vége felé tartogattam, képzés, szemléletváltás, és fogékonyát étel a gazdáknak ezekre az új technológiákra és az új növényekre. Tehát elmondta, hogy meg kell változtatni a termékszerkezetet, a mozaikus földművelésről volt szó, hogy más növényeket, például a köles, például a pohánka be kell hozni, acirok, és így tovább, tehát ez bizony elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy és visszakanyarodunk a beszélgetés elejére, hogy alkalmazkodjunk, ugye ez volt a kulcsszó, hogy alkalmazkodjunk a változó klímához. De van még egy dolog, amit még a legesleg végére tartogattam. Az egyik cikkben beszélt a média, a reklám felelősségéről, és nyugodtan kiterjeszthetjük a fogyasztó a mi felelősségünkről. Mert most ugye eddig arról beszéltünk, hogy a gazdának mi a felelőssége, hogyan alkalmazkodik. Az a kérdés, hogy mi, fogyasztók, tudunk-e ebben az alkalmazkodási folyamatban segítséget nyújtani, vagy nekünk is valamilyen módon alkalmazkodni kell, tudunk-e segíteni abban, hogy ez az alkalmazkodás minél sikeresebb legyen?
Akkor a kérdéscsoport első felé koncentrálnék először, ugye ami az oktatás alapvetően diszemináció kérdésköre. Rengeteg hallgató van nálunk, hála Istennek az egyetemen, több tantár keretében egyébként tanítjuk már nekik a fenntarthatóságot, a regeneratív mezőgazdaságot, környezetkímélő talajművelést, öntözést, növénytermesztést, nemesítést, végig sorolhatnám a teljes tantervet, amiben ugye már be vannak ezek építve. Viszont az érdekes, mikor ezek a hallgatók hazamennek, akkor azért nem minden esetben alkalmazzák azokat a korszerű technológiákat, amelyeket kellene. Úgyhogy a generációváltás, amiről ugye már az elmúlt 10 évben egyébként elég sokat beszélünk, azért látszik, hogy nem megy olyan gyorsan végbe, amilyen gyorsan végbe kéne mennie. Az idősebb generációknak, akik egyébként, én úgy szoktam mondani, hogy én nem vagyok olyan bosszus rájuk, mert ők régebben máshogy tanulták. a régi tankönyvekben más technológiák voltak leírva, és ők sokszor ezekhez a másképp tankönyvekhez.
Meg a tapasztalat, megszokás,
hagyomány,
a géppark, ahhoz illeszkedett, szóval azért
igen,
ez részben érthető, hogy nehéz a váltás.
Nehéz a váltás, de váltaniuk kell. Alapvetően le vagyunk maradva, legalább 10-15 éves lemaradásban vagyunk, ezt nagyon gyorsan be kell hozni, de be tudjuk alapvetően hozni. Egy része van, a talajnak át kell állni, az azért ez egy 5 éves minimum periódus. Úgyhogy volt a Covid, és azt vettük észre, hogy előtte azért jobban jártak az idősebb gazdatársak is különböző rendezvényekre, nyílt napokra hozzánk. Utána történt valami, és alapvetően nem lasszóval kell néha fogni őket, hogy egyéb új technológiának a bemutatását, és számos ilyen nyílt napot tartunk. Nem jönnek el úgy, nehezebb őket aktivizálni például, és alapvetően a fiatalok is inkább vannak, ők azért jobban jönnek, de ők is úgy vannak vele, hogy nem lehetne online megnézni például, vagy hasonló, hogy a digitális felületek picit átvették egyébként a hagyományos kontakt gazdálkodó, oktató gazdálkodó tudományos emberek közötti kommunikációt. Milyen felelősségünk van alapvetően ebben, ha mondjuk nem a gazdálkodóról beszélünk már, hanem arról, hogy én egy fogyasztó vagyok. Gondoljunk bele, hogy ugye termékeket azért legtöbben egyébként már megnézzük, honnan származik. Ugye ez az egyik lehet, hogyha például ugye említettem a köles, a maránt, de egyéb termékek vannak, amelyeket ugye ne külföldit vásárolunk, hanem egyébként, hogyha a magyar különböző cégeknél vannak egyébként, mert ugye azt nem mondhatom, hogy nincs. De alapvetően a fogyasztás ebbe az irányba elmehetne. Azt is lehet látni, hogy azért az egy trend, hogy egyre többen egyébként egészségesebben táplálkoznak. Az egészséges táplálkozásnak ugye egy része, hogy több növényi részt, alapanyagot, terméket kezdenek el alapvetően fogyasztani, és ezt is sokkal tudatosabban. Számos olyan termék van, amelyek ugye megjelentek a piacon, és ugye ebben segíthetnek, ami alapvetően megint abba az irányba, hogy a gazdálkodónak, aki előállítja azt a először nyersanyagot, azt azért lássuk, akkor van neki piaca. És ugye én alapvetően növénytermesztésről beszélek, de ugye ennek van egy állattenyésztési vonulata is természetesen, plusz ugye ott vannak az ökológiai gazdálkodásban előállított termékek, amelyeknek ugyanúgy megvan a létjogosultsága. Hazánkban természetesen azt is látni kell, hogy nem lesz 2 millió vagy 3 millió hektár, ami ökológiai gazdálkodás lesz. Annyit azért nem tudunk szerintem elérni. De jelentős hektárokat viszont igen, és ugye az is egy olyan piac rész, amelyet el tudunk érni, és hogyha van rá fogyasztás, ugye hazánkban is van, ugye kezd felépülni, de ugye Nyugat-Európában meg már egy picit előrébb állnak ebbe, azért jó pár évtizede, azért ennek nagyobb hagyománya van, és ugye sok gazdálkodó például, nem is Magyarországon értékesíti ezeket a termékeket, hanem ők is inkább tőlünk nyugatabbra. Olaszországba fogják, Ausztriába fogják elszállítani, németekhez fogják elszállítani, csak sokszor az picit a bosszantó, hogy ugye az a termék, az a nyersanyag egyébként, amit ők ide eladnak ezekre a piacokra, azokat utána mi termékként kapjuk vissza.
Jó drágán kapjuk vissza. Tehát ez nyilván itt is kell egy szemléletváltozás, abból a szempontból is, hogy keressük és megismerjük. Abban a székben ültek olyanok, akik már az elmúlt hónapokban, akik bemutattak ilyen termékeket, sikeres magyar vállalkozók, és elmondták, hogy ők hogyan építették föl a vállalkozásokat, és milyen termékkel, milyen szolgáltatással tudnak a magyar fogyasztók rendelkezésre állni. És van még egy, és akkor ez csak egy mondat, inkább a hallgatók felé jelzem, mert nem akarom ezt a fájlt most megnyitni. Ez pedig ha már vásárolunk, és tudatosan vásárolunk, akkor azt is nézzük, hogy lehetőség szerint minél kevesebb élelmiszer dobjunk ki, mert azért fontos, hogy elhangozzon itt is, már elhangzott más műsorokban, hogy ma Magyarországon fejenként a csecsemőket is belértve 66 kiló élelmiszer dobunk ki, 66 kilót. Hogy csak ennek a 10%-át meg tudnánk egy viszonylag rövid időn belül spórolni. Akkor ugye azt nem kéne megtermelni, energiát nem használnánk hozzá, vizet nem használnánk hozzá, szállítási költsége nem lenne, és egyébként nem kéne bajlódnunk azzal, hogy mit csinálunk a hulladék a kidobott élelmiszerrel. Tehát van nekünk is valóban felelősségünk, nem csak a gazdáknak, és az első és legfontosabb, hogy fölöslegesen ne vásároljuk. Minél kevesebb legyen az olyan termék, amit aztán majd kihajítunk a szemétbe. No, hát nagyon sok hasznos gondolatot hallhattak a kedves nézők és a hallgatók, hogy a témánk klíma, mezőgazdaság és adaptáció volt. Köszönöm szépen Kovács Gergő Péternek, hogy itt volt velünk, és megosztott velünk a gondolatait. Erről a témáról szerintem még a következő években jó néhányszor más fórumokon, és vélhetően itt a podcast keretében is fogunk még beszélni. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást!
Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.